Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. november 3-án sugárzott műsorát. Az újjászülető szélsőjobb Kelet-Európában. A szerkesztő Láng Júlia.
Mai adásunkban néhány kelet-európai országot járunk végig. Ami közös vonás mindenütt, az újjászülető szélsőjobboldal és a nem eltűnt, csak átalakult szélsőbal egész jó egyetértésben gyűlöli közösen mindazt, ami más.
Romániában, ahol fölélett az Antonescu kultusz, volt vasgárdisták aktív szerepet játszanak a közéletben.
Csehországban és Szlovákiában már évek óta burjánzanak a szélsőséges nacionalista és antiszemita kiadványok, de az érvényben lévő sajtótörvény csak kevés lehetőséget kínál megfékezésükre.
Oroszországban a jobb oldalt a szélső bal adja. Több száz apró fasiszta szervezet sírja vissza a szovjet hatalmat.
Lengyelországban az idegen ellenesség nem egyszer Európa ellenességé fajul.
Ernst Bloch, a nácizmus ellen Amerikába menekült német filozófus a következő történetet meséli egyik könyvében. Egy amerikai, fehér ember nem talál már üres szobát a szállodában, és ellenérzéseit legyűrve elfogadja az egyszem üres ágyat egy kétágyas szobában, ahol már egy fekete alszik. Megkéri a személyzetet, föltétlenül ébresszék föl kora reggel, semmiképpen sem késheti le a vonatát. Rázzák csak meg jól az ágyat, persze az enyémet, ne a négerét, mondja. Aztán még betér a bárba, eléggé alapos ivászatra, amelynek végeztével a baráti kompánia fölkíséri a szobájába, és merő humorból, kátránnyal bekeni a teljesen elázott férfi arcát. Reggel a szállodai személyzet az ígéretnek megfelelően fölrázza az ágyából. A fehér ember a tükörbe néz és fölkiált. Na hát ez a marha mégiscsak a négert ébresztette föl. A történet a lényegre hívja föl a figyelmet. A másik emberhez való viszonyunk, az idegenhez, a feketéhez, zsidóhoz, cigányhoz, bárkihez, aki más, esetleg akár csak azért, mert a másik nemhez tartozik, alapvetően a saját magunkhoz való viszonyról szól. Vele kell nézni a tükörbe, amely vagy egy fancsorozott üveglap, vagy a másik arca. Közismert, hogy a rasszizmusoknak nincs szükségük a gyűlölt másik valóságos jelenlétére. Antiszemitizmus zsidók nélkül is van, niggerezés feketék nélkül, az idegenek elutasítása idegenek jelenléte nélkül. A probléma Németországban német kérdés, Franciaországban francia kérdés, Magyarországon magyar kérdés. A többi között erről is beszéltek kollégáim, Dani Onescu és Michael Shafir, rádiónk román kutatóosztályának munkatársai. Nemrégiben az International Herald Tribune egyik cikkében azt írta, ha valaki elaludt volna Romániában 1938-ban, és fölébredne ma, 1992-ben, nem találna semmi különbséget. A cigányok számára Románia olyan, mint egy koncentrációs tábor. Kérdeztem a román kollégákat, túlzásnak tartják ezt.
Bon, je suis d'accord en partie, parce que si on se réveille en 1982...
Részben egyetértek, de ha 1992-ben ébredt föl valaki, azért ott volt a kommunizmus a két dátum között. A helyzet tehát nem lehet ugyanolyan. Ami nehéz a mai romániai politikai élet felmérésében, az a különbségtétel a szélső bal és a szélső jobb között. És ez nem csak román specialitás. Máshogy is előfordul, hogy a volt szélső bal átcsap szélső jobba. A nacionalista pártok nem mondják magukról, hogy jobboldaliak, azt mondják, nacionalisták vagyunk. valójában a Ceausescu-féle nacionalizmus közvetlen örökösei. Vagyis a volt kommunista párt, amely a forradalom után rejtélyes módon eltűnt, részben a jobboldali pártokban élet föl, részben a baloldalon. De ezek az irányzatok mindig is megvoltak a kommunista pártban. Itt van tehát a Románia Mare, vagyis Nagy Románia pártja, amely fennen hangoztatja, legalábbis elméletben, lelkesedését a háború előtti Romániáért és a 30-as évekbeli határokért. És itt van a Román Nemzeti Egység pártja, leginkább Erdély területén, amely főképpen a magyar kisebbség kérdésére irányítja a figyelmet a maga szélsőséges és kizárólagos módján.
Mi a helyzet a fölélett Antonescu kultusszal és a volt vasgázlisták szerepével a közéletben? Mennyire bizonyítható a hivatalos támogatottságuk, például a külföldön élő hajdani vasgázlistájé, Josif Konstantin Drgané?
Ja, de preuve qui quand même indique que monsieur Drgan qui est très très actif pourra pas être...
Vannak azért jelek, amelyek bizonyítják, hogy Drgan úr, aki rendkívüli mértékben aktív, nem lehetne ilyen aktív, ha a hatóságok ezt nem tennék számára lehetővé. Úgy hélik, Drgan úr nagyon sok intézményt finanszíroz, rádió és televízió állomásokat. Egyébként már a Ceausescu rendszer idején is voltak kapcsolatai, ezeket most tovább építi az Iliescu rendszerben. De ha mindezt bizonyítanom kellene, teszem azt egy bíróság előtt, akkor nehéz dolgom lenne.
Ugyanakkor Iliescu számos alkalommal elhatárolta magát a jobb oldaltól, legalábbis szavakban, és állítja, hogy ő képviseli a mérsékelt vonalat a létező feszültségek között.
Il faut bien prendre en considération que même si Iliescu a parfois dit des choses contre la droite.
Figyelembe kell venni azt is, hogy noha Iliescu nyilatkozik időnként a jobboldal meg az antiszemitizmus ellen, de amikor a Nagy Románia pártja támogatta a választásokon, egyáltalán nem tiltakozott. A helyzet ugyan nem igazán összehasonlítható, mégis találhatunk bizonyos párhuzamokat a Magyar Demokrata Fórum helyzetével, ha Antal úr és Csurka úr viszonyát nézzük. És még valami, amit nagyon fontosnak tartok. Amikor a román szélső jobboldalról beszélnek, legtöbbször ezt a két pártot idézik, a Nagy Romániát és a Román Nemzeti Egység pártját, melyeket én a radikális folytatás pártjainak nevezek, abban az értelemben, hogy a Ceausescu korszak folytatásai, nem pedig a háború előtti korszaké. Van viszont egy párt, sokkal kevésbé ismert, amely egyenes folytatása a klasszikus román szélső jobboldaliságnak. Ezt én a radikális visszatérés pártjának nevezem. Ez Marian Munteanu pártja, a mozgalom Romániáért. Kifejezetten legionárius párt, teljes ideológiájában klasszikusan szélső jobboldali, és noha még nincs benne a parlamentben, de nem tudhatjuk mikor még jelentős szerepet játszhat.
Mi történik Romániában, ha a parlament plenáris ülésén élesen szélső jobboldali vagy fasisztának mondható nézetek hangzanak el?
A parlament a peine commencé à travailler le nouveau parlement, ils sont déjà à l'œuvre.
A parlament, az új parlament éppen csak most kezdett el dolgozni, de a szélső jobboldali pártok vezetői a szenátusban is és a képviselőházban is már is nagyon aktívak. Szinte mindannyian írók. Foglalkozásukból, hivatásukból következően nagyon jól tudják forgatni a szavakat. És nem mondható, hogy óvatosan fegyezik ki magukat, sőt, nagyon is nyíltan beszélnek, de a demokratikus mechanizmus, amelynek fékeznie kellene ezeket a deliráló szövegeket, egyelőre nem létezik.
Il n'a fallu pas attendre la pénétration de parti de Grand Roumanie ou de le...
Nem kellett megvárni ezeknek a pártoknak a parlament belépését ahhoz, hogy az országházában idegen gyűlölettől fűtött szavakat halljunk. Már az előző parlamentben ünnepélyesen megemlékeztek Antonescu-ról, már az előző parlamentben volt egy kormánypárti képviselő, aki merte azt javasolni, hogy minden képviselő mutassa be a keresztlevelét, és nem csak a sajátját, hanem a szüleiét és a nagyszüleiét is. Láma a nürnbergi törvények föltámadnak Romániában, és aki ezt javasolta, Iliescu pártjának egyik képviselője volt. Senki nem tiltakozott. Azt azért el kell mondani, hogy tavaly értelmiségiek egy csoportja tiltakozott a Románia Mare és az Európa című lapok antiszemitizmusa ellen. Most pedig politikusok is fellépnek, a többi között a demokratikus konvenció elnöke Cornelio Coposu tiltakozott. De ehhez az kellett, hogy Románia főrabbia szólítson föl tiltakozásra. Egy normális, demokratikus országban nem várják meg, hogy a rabbi kérje ezt. De Romániában a helyzet nem normális.
És arról mit lehet tudni, hogy mit gondolnak az emberek, nem a politikusok, hanem a közemberek általában?
A
pour la masse passe pense en général en Roumanie ce que la télévision lui dit ou les médias. Donc il faut pas
A tömeg általában azt gondolja Romániában, amit a televízió mond neki, és egészében a tömegtájékoztatás. A média pedig óvakodik olyasmit mondani, hogy az idegen gyűlölet bizony csúf dolog, vagy az antiszemitizmus a tetejében egy olyan országban, ahol alig maradtak zsidók. A média némi demokratikus maszkírozással továbbra is az aktuális hatalom kezében van, kivéve az írott sajtó egy részét. Azt is meg kell mondani, arra azért vigyáznak, hogy semmiféle nyílt erőszakra buzdítást ne terjesszenek, legalábbis a tévében. Ugyanez a sajtóra már nem mondható el, amely egyébként szélső baltól szélső jobbig széles skálát mutat. Időnként lélegzet elállító nyilatkozatokat lehet olvasni, amelyek nyugati mércével mérve tökéletesen elfogadhatatlanok, még jobboldali lapokban is.
Il y avait seulement, je connais, enfin, seulement un sondage d'opinion publique qui a été fait l'année dernière.
Csak egy közvéleménykutatás volt, illetve én egyről tudok egy tavalyi, egyébként Moldávia kapcsán. Ebből az derül ki, hogy a rasszizmus elsősorban a cigányok ellen irányul, utánuk következnek a zsidók. De a különbség nagyon nagy a két népcsoport megítélése között. Ami a cigány kisebbséget illeti, amelyről ma azt mondják, hogy 2,5 milliós, azt hiszem, hogy itt inkább egy statisztikai, mint valós demográfiai robbanásról van szó. A Ceausescu éra idején azt mondták, mintegy 300 000 vannak. Ma viszont a cigány vezetők a 3 milliós számot is szokták idézni. A társadalom tehát hirtelen azzal szembesül, hogy talán 10-szer annyian vannak, mint ahogy korábban gondolták. Persze a romániai statisztikák a kisebbségek kérdésében mindig is nagyon kétségbe vonhatók voltak. Biztos, hogy kisebbítették a létszámot. Ugyanakkor a napjainkban idézett 3 vagy 2,5 millió szám egy kicsit a másik irányban látszik túlozni. Nagyon nehéz pontos becsléseket adni. Ami pedig a cigányok elleni erőszakos támadásokat illeti, általában kocsmai verekedéssel kezdődik a dolog, és azután kiszélesedik a konfliktus. Ami új elem az egészben, az a még tovább növekedett szegénység. A lakosság legalább 70%-a a létminimumon vagy az alatt él. És mivel vannak gazdag cigányok, mert jó üzleti érzékük van és sikeresek lettek, most ürügynek használják őket. Tudomás sem véve arról, hogy a cigányok nagy tömegei még a románoknál is nagyobb nyomorban élnek.
Milyen törvények vannak érvényben a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen?
La Constitution a des provisions pareilles, le Code pénal a des provisions pareilles.
Az alkotmánynak megvan az idevágó passzusa, a büntető törvénykönyvnek szintén. De ez nem ér semmit, mondok egy példát. A főrabbi a főügyészhez fordult egy nyílt és durva antiszemita megnyilatkozás ügyében. Több mint egy évet kellett várni a válaszra, amely abból állt, hogy mivel testi sértés nem történt, nincs törvény, melyet az esetre alkalmazni lehetne. A törvények, tudjuk, mindig mindenütt értelmezés kérdései. A törvények azoknak vannak, akik tiszteletben akarják őket tartani. Ha a nagy többség nem akarja tiszteletben tartani, akkor a törvény nem is létezik.
Dan Ionescu-t és Michael Sheffert hallottuk, a Szabad Európa Rádió román kutatóosztályának munkatársait. Ahogy ők is említették, szélső jobb és szélső bal összefonódása és összefogása nem csak román specialitás. Erre Csehországban és Szlovákiában is akad példa, ahol, mint mindenütt Kelet-Európában, a növekvő szegénység táptalajt biztosít a szélsőséges demagógiáknak. A pozsonyi perben, amelyről Szarka László beszél, a lefoglalt úszító tartalmú könyvek egyike állítólagos nemzetközi zsidó összeesküvésről beszél. A nemrég kezdődött per egyelőre nem jutott messzire, már kétszer halasztották el a tárgyalást, mert a vádlott rosszul létre hivatkozott.
Pár héttel ezelőtt kezdődött Pozsonyban az a per, amelynek vádlottja az Agressz kiadó tulajdonosa, dr. Martin Chavel. A vádirat szerint a kiadó antiszemita tartalmú könyveket adott ki, s ezzel a csehszlovák büntetőtörvénykönyv 198. paragrafusában rögzített faj, nemzetiség és meggyőződés elleni izgatás vétségét követte el. Ezért a felelős kiadó akár 8 évi büntetést is kaphat. A nagy érdeklődés mellett zajló per egy Csehszlovákiában közel 2 éve folyó nyilvános vita állomása. Már 1990-ben is megjelentek olyan lapközlemények, kiadványok, amelynek hangvétele szélsőséges jobboldali és nacionalista hangvételű volt. A romlás fejedelmei, illetve a zsidó bölcsek jóslatai, valamint a szionizmus eredete című kiadványokról pedig megjelenésük pillanatában köztudott volt, hogy nyíltan antiszemita tartalmú könyvekről van szó. Az Agressz kiadó természetesen nem az egyetlen olyan vállalkozás, amely szélsőjobb irányzatokat, nacionalista uszítást támogató kiadványokat jelentett meg. A prágai politikai hetilap című sajtótermék szélsőséges hangvétele ellen már 1991. decemberében 50 parlamenti képviselő tiltakozott, és a lap betiltását sürgette. A jelenleg érvényes csehszlovákiai sajtótörvény azonban csak igen korlátozott lehetőségeket kínál a szélsőségeket hirdető kiadványokkal és terjesztőikkel szemben. Az Agressz kiadó kiadványait ugyan például elkobozták, de a pult alól az eredeti árnál jóval drágábban még nem régen is be lehetett szerezni az antiszemita kiadványokat. Szociológiai felmérések és közvéleménykutatások jelzik, hogy mind a szlovák, mind pedig a cseh társadalom a többi kelet-közép-európai nemzetekhez hasonlóan meglehetősen fogékony az antiszemita, cigány és általában a kisebbség ellenes hangulatkeltésre. Az 1989 előtt Csehszlovákiába került másfél százezer vietnámi és közel 10 000 kubai vendégmunkás nagy többsége megtapasztalhatta, mit is jelent a hivatalos proletár internacionalizmus és az őket befogadni vonakodó társadalomban erősen jelenlévő idegen gyűlölet közötti különbség. Külön tragédiája a vietnámiaknak, hogy minden megpróbáltatást vállalva nagy többségük még így is inkább politikai menedékjogot kér a csehszlovák hatóságoktól, mert hazájukban mind gazdaságilag, mind pedig a politikai szabadságjogok tekintetében az esetek nagy részében még rosszabb körülmények közé kerülnének. A nacionalista türelmetlenségre, kisebbségek elleni hangulatkeltésre, végletekig felfokozott antikommunista frazeológiára és az 1989. évi fordulat utáni fejlődés jogosultságát, irányának helyességét kétségbe vonó magatartásra épül a csehországi köztársasági párt politikai programja is. A Miroslav Sládek által vezetett párt az ezévi parlamenti választásokon bejutott a cseh és a szövetségi parlamentbe, s a jelek szerint képviselői igyekeznek látszatra idomulni a parlamenti szokásokhoz és jómodorhoz. A párt ugyanis korábban utcai megmozdulásairól, így például a prágai televízió épület blokkádjáról volt híres. A választási siker okait kutató elemzések szintén azt hangsúlyozzák, hogy a cseh köztársasági párt elsősorban a reménytelen gazdasági helyzetben lévő határmenti régiókban volt sikeres. A német határmentén fekvő Komotovi járásban például a harmadik legerősebb pártként végeztek, a szavazatok 20%-át szerezték meg. Akadtak olyan községek is, ahol a baloldali blokkal együtt ők bizonyultak a legerősebbnek. Ezeken a területeken igen jelentős arányban él a cigány kisebbség, ami a helybeliek szerint meghatározó volt Sládekék helyi győzelmében. Ők ugyanis a választási hadjárat idején a cigánykérdés igen gyors elintézését ígérték, és a keménykész politikáját sürgették a cigányokkal szemben. A helybeli választók szerint a köztársasági párt és a kommunisták radikalizmusa lehet az egyetlen hatásos gyógyszer a magára hagyatott régió teljes elpusztulása ellen. A két szélsőség összekapcsolódásának más jelei is vannak. Jó lehet Sládek továbbra is kitart harcos antikommunizmusa mellett, Jiří Svoboda, a cseh morva kommunista párt elnöke, a választásokat követően több területen is lehetségesnek tartotta a köztársasági párttal való együttműködést. Sládek cseh államnemzeti nacionalizmusa érdekes módon nem annyira a szlovák önállósulás kérdésében, hanem a két világháború közt Csehszlovákiához tartozó Kárpátalja visszacsatolásának igényében mutatkozik meg. A Csehszlovákia kettéválását közvetlenül megelőző hónapokban ez a követelés nyilvánvalóan semmi másra sem lehet jó, mint a cseh nacionalizmus kondicionálására. Szlovákiában mindezidáig nincs komolyabb szélsőséges politikai kifejeződése, legalábbis politikai párt formájában, annak az igen erőteljes kisebbségellenes nacionalizmusnak, amely a szlovák sajtó nagyobb részében, és valószínűleg már a szlovák közvélemény igen számottevő hányadában is megfészkelte magát. Ennek okát elsősorban abban jelölhetjük meg, hogy a gyakorlatilag egyedül kormányzó demokratikus Szlovákiáért mozgalom túlsúlya egyszerűen nem tette lehetővé erőteljesebb szélsőségek jelentkezését. Másrészt a Mečiar kormány nem is mindig visszafogott nacionalizmusa, ez idáig képes volt a szlovákiai közhangulatot részben legalábbis kanalizálni. A nyíltan nacionalista és kisebbségellenes programot valló társutas Szlovák Nemzeti Párt például ezért nem tud igazán jelentős tömegbázist kialakítani, sőt az utóbbi időkben politikai súlya, mintha tovább csökkenne. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a szélsőjobb tendenciák Szlovákiában ne lennének a csehországiaknál is erőteljesebben jelen a közvéleményben. Az antiszemitizmus, cigány, cseh és magyar ellenesség ilyen-olyan csatornákon a szlovák társadalom minden rétegéhez eljutott már, és igen erős pozíciókra tett szert. A most folyó és a bevezetőben említett pozsonyi per lefolyása és kimenetele arra is választhat, hogy az önállósuló Szlovákiában milyen határozottan kívánnak gázat szabni ezeknek a szélsőjobb irányba mutató áramlatoknak. Alig, ha kétséges ugyanis, hogy a jövő évben várható szociális-gazdasági megrázkodtatások csak tovább erősítik majd a nacionalista és szociális demagógia bázisát, amivel szemben kizárólag az egyértelmű beszéd, az egyértelmű politikai magatartás, vagyis a demokrácia alapérdekei mellett való elkötelezettség jelenthet hathatós ellenszert. Sarka László, Szabad Európa Rádió, Budapest.
A másként gondolkodás iránti paranoiás gyanakvás mindig is szerves része volt a kommunista ideológiának. A kommunizmus összeomolván a kirekesztésnek és az ellenségkép fölépítésének a hajlama maradt, és támaszt talált az újjáéledő fasiszta ideológiákban. Az oroszországi helyzetről Gereben Ágnes számol be.
A patrióták mellett az orosz jobboldalt főleg a szélső bal adja. A kommunizmus ízig-vérig baloldali eszmerendszere szovjet ideológiává változván már a bolsevékok uralomra jutása után alig néhány évvel a 20-as évek második felétől viharos sebességgel elindult a jobboldalinak ismert értékek irányában. Az internacionalizmus nevében orosz felsőbbrendűséget, kirekesztő nacionalizmust hirdettek. Az ellenség gigantikussal gerjesztett képe a szovjet élet egyik főszereplőjévé vált, államvallássá lett az idegenek, a másság iránti gyanakvás és gyűlölet. Ma már dokumentumok ezrei tanúsítják ezt. Én most csak egy példát említek. Összeszámolták, hogy 1970 és 1987 között 82 milliót tett ki a párt égisze alatt megjelent programmatikusan antiszemita könyvek és brosúrák példányszáma. Volt, van és főleg lesz tehát mire támaszkodnia az orosz jobboldalnak, amely ma minden nappal határozottabban hallatja hangját. A világ, amely annyit beszél Rostokról, még egy hírügynökségi jelentés erejéig sem igen vett tudomást arról a támadásról, amellyel ugyanazokban a napokban a Pámiát nevű számos szélsőjobboldali, illetve fasiszta szervezetből álló mozgalom egyik ága, a Vasziljev-féle párt megfélemlítette az egész orosz társadalmat. A fasiszta jelszavakat üvöltöző fekete inges különítmény iszonyú erővel rátámadta Maszkovszki Kamszamolec nevű liberális moszkvai lap szerkesztőségére, és az éppen szerkesztőségi értekezetet tartó újságírókat terrorizálva, fizikai erő alkalmazását kilátásba helyezve megígérték, hogy legközelebbi látogatások alkalmával véres pogromot rendeznek, ha addig a lap bocsánatot nem kér tőlük. A feltűnésre, össztársadalmi figyelemre és főleg mártír glóriára vágyó Vaszilyevék videóra rögzítették tulajdon támadásukat, és a néhány perccel a támadás után a helyszínre siető rendőröknek vigyorogva átnyújtották a kazettát, annak bizonyítékául, hogy ők bizony nem követtek el a jelenlegi törvényekbe ütköző cselekedetet. Jó néhányszor láttam a felvételt, és elmondhatom, hogy a félelem, a pogromvárás hangulata, a tehetetlenség átjön a képeken, beköltözvén a néző lelkébe is. Nem hatottak volna azonban olyan erővel ezek a filmkockák, ha a szélső jobboldali pogromoktól való rettegés mára nem hatotta volna át az orosz társadalmat, elsősorban a nagyvárosok lakóit. 100 és 100 apró fasiszta szervezet tartja ma üléseit Oroszországban, fáklyás, feketeinges, gyűlöletet fröcsögő összejöveteleket, amelyeken visszasírják a Szovjetunió egykori nagyságát, gyalázzák a nyugatot, a demokráciát, a piacgazdaságot, a zsidókat, a hálátlan moldovánokat, magyarokat és a többi volt gyarmat alsóbrendű népeit. Különösen erősek a fasizmus hadálásai Szentpétervár ott a volt Leningrádban, ahol Gorbacsov idején és azt megelőzően is a Vasziljev-szigeti párbizottság adott a mozgalomnak épületet, védelmet, nyomdát. A hatalom Oroszországban teljesen tehetetlen a jobboldallal szemben. Noha Jelcin elnök külön utasításban rendelte el a Maszkovszkij Komszomolecben történt egy kivizsgálását, és a kerületi főügyész reszkető ujjai között lobogtatva a házkutatást elrendelő parancsot, a rendőrség és a különleges rendfenntartó alakulatok védelmében megjelent Vaszilyev lakásán, nem tudta érvényesíteni a törvény erejét, mert a törvénynek Oroszországban ma nincs ereje. Igen, üvöltötte a nagytestű Vaszilyev komor fekete ingesei és csaholó farkaskutyái félkörében. Igen, itt működik a lapunk szerkesztősége, itt van a Pámjáty rádióadás stúdiója, itt van a pártunk székháza, de maguk nem tudják megakadályozni, hogy egy orosz ember Oroszországban azt csináljon, amit akar. Takarodjanak innen, különben beperlem az orosz kormányt. És az órákhozhat tartó üvöltözés végén a főügyész valóban jobbnak látta, ha elhordja az irháját. Igen, a hatalom gyenge Oroszországban. Tétovasságát nem csak az magyarázza, ami a nyugat-európai kormányokért, hanem az is, hogy retteg és okkal retteg ettől a feltörő erőtől, amely egyik napról a másikra valóban megdöntheti a fiatal, gyenge orosz demokráciát. A Pámjáty meg a többi, ma már országos hálózattal rendelkező orosz fasiszta szervezet akadálytalanul kínálja brossúráit az orosz városok utcáin, és mögöttük ott áll a volt pártvezetőkből, KGB tábornokokból, híres írókból, igen, híres írókból álló hazafias erők kongresszusa, ugyanezekkel az ervekkel, infrastruktúrával és a hatalom féktelen vágyával. Készen arra, hogy a Pámjáty tüzérségi előkészítése után kedvezővé váló hadi helyzetben átvegye a kormányzást.
Gereben Ágnest hallották. Az Európa szerte növekvő rasszizmus és intolerancia arra késztette az Európai Biztonság és Együttműködési Konferencia szervezetét, hogy ötnapos nemzetközi tanácskozást tartson a témáról. Erre a múlt héten Varsóban került sor. A konferencia tanulsága szerint nincs ország, amely mentes lenne az intolerancia veszélyétől. A nemzetközi találkozó helyszínén, Lengyelországban, néhány nappal a konferencia előtt szélsőjobbos tüntetés zajlott. A PAP hírügynökség szerint a Lengyel Nemzeti Közösség pártjának tagjai idegenellenes jelszavakat kiabálva a krakói utcán látványosan elégették az európai közösség zászlaját, és követelték azoknak a skinheadeknek a szabadon bocsátását, akiket azután vettek őrizetbe, hogy Nova utában idegen ellenes indulatból halálra vertek egy német kamionsofőrt. A lengyelországi xenofóbia nem válogatós a célpontokban, van párt, amely még a külföldi befektetést is ellenzi. Voronovics Stepán jelenti.
A jobboldal politikai arculatához mindenképpen az egyházzal való szoros kapcsolat, valamint a nemzeti hagyomány a nemzeti tartalmak kultúrája jellemzi. A jobboldal és az egyház kapcsolat a többségű kapcsolatrendszer, melyben néhol a párt neve is érzi az egymásra utaltságot. Ilyen a Nemzeti Keresztény Egyesülés. Szorosabb kapcsolatokra nem csak a pártok programja tanúskodik, hanem az emberek magatartása, a gondolkodásmódja is. Nemrégiben a Gazeta Wyborcza az ország legolvasottabb napilapja közzétette az egyik közvéleménykutatóintézet által készített felmérés eredményeit, melyben a megkérdezettek az idegenekről kellett nyilatkozniuk. A felmérés eredményeinek százalékos megoszlása kimutatta, hogy csak minden második állampolgár engedné meg, hogy az idegenek az országon megtelepedjenek, csupán minden tizedik állampolgár szomszédjának is elfogadná őket. De a felmérés legérdekesebb eleme az, hogy kik voltak amellett, hogy a jövevények menjenek vissza oda, honnan jöttek. Olyan válaszadók, akik elemi képzettséggel rendelkeznek, és rendel többször vesznek részt Isten tiszteleten. A példa nem véletlen, az idegenek iránti fenntartás lényegében valamennyi jobboldali párt programjában jelen van. Néhol azt eredményezi, hogy a külföldi befektetések iránt is kevésbé érdeklődnek az egyes jobboldali csoportok, illetve a földvásárlás ügyét is árnyoltan vetik fel, különféle feltételhez kötve. Így áll hozzá például a Nemzeti Demokrata Párt, mely igaz, nem képviseli magát a parlamentben. Általában elmondható, hogy a lengyel jobboldal több áramlatot próbál egyesíteni, illetve felmutatni a politikai életben. Ezért így gyakran a változásokra kerül sor, így például viszonylag nemrégen a Demokratikus Unióból vált ki Alexander Hál pártja, az úgynevezett Lengyel Konvenció, mely egy széles jobboldali platformot kíván létrehozni. A szélső jobb hatásaira igen fogékony skinhead csoportok több látványos akciót rendeztek, melyben kifejezték igen gyűlöletüket. Köztudomásunk, hogy hova hozzátartozási problémáikra nagy agresszivitással reagálnak, melyet a jobboldalnak sikerült kihasználnia. Legutóbb az úgynevezett lengyel közösség, melyet Boleszláv Tejkasz vezetett, mutatta be, hogy rendelkezik már némi szervezeti tapasztalattal. Tüntetés a német nagykövetség előtt, német turisták csoportos megtámadása is itt tovább. Nemrégiben például Krakkóban egy skinhead csoport német kamiongépkocsi vezetőket támadott meg. Az egyik gépkocsi vezető belehalt a sérüléseibe. A társadalom természetesen milyen elítéli ezt a fajta magatartást? A skinhead csoportok létszámát nehéz megállapítani, mivel csupán ideiglenesen szerveződnek, akcióik nem mind központi szervezésűek. Stefan Valamari, Szabad Európa Rádió, Vaksó.
A Szabad Európa Rádió 1992. november 3-án sugárzott műsorát hallották az újjászülető kelet-európai szélsőjobbról. A szerkesztő Láng Júlia volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.